6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami komoly, összehangolt védekezést és össztársadalmi összefogást is igényel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is megtette a szükséges intézkedéseket, mivel az iskolai tanév ugyan véget ért, de a szakképzésben továbbra is szakmai gyakorlatok és tanműhelyi foglalkozások zajlanak, a felsőoktatásban pedig még vizsgáznak a diákok, és országszerte gyermekek ezrei vesznek részt nyári táborokban, írt a közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A pedagógusoknak még a következő héten iskolai munkájuk van, de az extrém hőség miatt a vezetőknek lehetősége van otthoni munkavégzést biztosítani hétfőn és kedden. A tartós hőség ezekben a hetekben mindenhol fokozott odafigyelést igényel. Az intézményekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a visszajelzések alapján a helyi adottságokhoz igazítják a nyári működést és a szükséges intézkedéseket. A gyermektáborokban a szabadtéri programokat lehetőség szerint védettebb beltérbe kell szervezni ezeken a napokon. A szakképzésben szükség esetén módosítják a gyakorlati képzések rendjét, és több pihenőidőt biztosítanak, míg a felsőoktatásban is kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő körülményekre, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. Partnervállalatok segítségével alakítottak ki két korszerű eszközökkel felszerelt tantermet a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán. Az oktatástechnikai fejlesztést két cég támogatta több millió forint értékben, ostáblákat, laptopokat, projektorokat ajánlottak fel a karnak. A részleteket Pepó Péter professzortól hallják.
Az együttműködésünk a legkülönbözőbb cégekkel több évtizedre, 40 évre terjed vissza. Ez elsősorban kutatási együttműködés. Ezt követően kb. 20 évvel ezelőtt kezdődött olyan oktatási együttműködésünk, amely arra terjedt ki, hogy elvittük a cégek bemutatóira, tanácskozásaira a hallgatókat, nyári gyakorlatokat töltöttek ezeknél a cégeknél, és másfél évvel ezelőtt vetődött fel a KVS és a Corteva részéről, hogy ők nagyon jól tudták, hogy meglehetősen szűkös a pénz ügyi lehetőségünk az oktatás technikának a korszerűsítésére. És ezek a közös beszélgetések tették lehetővé, hogy formálódjon egy olyan elképzelés, viszont van két gyakorlónk, tantermünk, és ennek a korszerűsítésére ők pénzügyi segítséget, szakmai segítséget nyújtanak. Egy olyan korszerű oktatás technikai berendezéssel látott két tantermet sikerült berendeznünk, amelyben párhuzamosan mehetnek a projektoros vetítések, okostáblán, PowerPointos prezentáció, megjelölhetnek, kiemelhetnek a kollégák különböző adatokat, jelenségeket összehasonlíthatják, tehát a szokásos tábla és kréta helyett a mai kornak megfelelő, a mai nemzedéknek, generációnak megfelelő érdekesebb technikát is tudnak alkalmazni. Ez az első két tanterem, a Béken példaértékűnek szeretnénk állítani a többi agráris intézet és tanszék elé, hogy lehet ilyen megoldásokat találni.
Két éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia Junior is, a diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 ezer nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. És nem csak száraz, én nem. Halvány zöld szakállat rajzolt a tóra, kislány koromban te gondoltad volna, én nem. most a te elhinnéd rólam.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. június 29-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint általában gyengén felhős, napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél napközben időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. És akkor a tartalomból. Gyovai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott családjával, amikor csak tudnak utaznak, ezekből az élményekből születtek első művei is. Hitvallása szerint az írás felelősség saját tapasztalataiból is táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonal tervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a Dolce Vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott többek között szülővárosába, Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kis juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcsbákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, első rész, 12. versétől olvasom a 17. versig. 1 Timóteus 1, 12-től 17-ig. Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéjét üldöző, és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Mi végre teremtetett az ember? Isten azért hívott életre bennünket, hogy őt az örökké való királyt dicsérjük. Megosztja velünk szeretetét, megláttatja hatalmát, nagyságát. Az egyedül bölcs Isten, aki az örökké valóságban lakozik, a mai napon is velünk van. Vele van földön lakó népével, velünk. Velünk az Isten minden pillanatban. Soha ne kételkedjünk a mindenható Úrban. Az örökké valóság királya az egyetlen Isten. Most is mély hálaadással borulunk le előtte. Isten páratlan, lénye egyedül álló, nincsenek vetélytársai. Pál apostol tudatja, hogy ő apostoli tisztséget kapott. Ez azt jelenti, hogy levelei, amelyeket a Szentírásban olvashatunk, nem csupán szívhez szóló tanítások, hanem olyan beszéd, amelyeket Isten üzent általa. Ebben erősíti meg Timóteust és bennünket. Az Úristen szava egyedüli, hitelt érdemlő szó. Igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, mondja a 15. vers. Majd az apostol személyes életéről beszél. Hálát ad az örökké valóság királyának, mert megadta neki a megtérést és azt a kiváltságot, hogy apostol lehet. Elhivatása nem magától, hanem Krisztustól van. Isten megbízhatónak tartotta. Tisztában van azzal, hogy természeténél fogva nem lett volna alkalmas, de a Szentlélek tüze átjárta, és megbízatásának titkát, a belső erőt Jézus Krisztustól kapta. Milyen volt Pál, mit mondott magáról? Jól lehet előbb Istent káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 13. vers. Pál magasan képzett farizeus, aki a zsidó törvények, a Tóra írás tudója és tanítója volt. Polgári foglalkozására nézve sátorkészítő mesterséget tanult. Olyan farizeus, aki őszintén igyekezett betartani a mózesi törvényeket, valójában Isten minden törvényét, de természeténél fogva gőgös, erőszakos ember volt. Ebből a természetéből fakadt az Isten káromlás, az üldözés, mások bántalmazásában, megalázásában, börtönbe vetésében, örömét lelte. tudatlanul cselekedett. Emberi mércével mérve Pál rossz indulatú és agresszív ember volt, de Isten irgalmassága nem ismer lehetetlent. A mindenható kegyelme kiárat rá. Isten lelke átjárta, megtért a damaszkuszi úton, megváltozott, és most már az evangélium hiteles tanítója. Hamis tanítók léptek fel, és tanításaikkal szemben hirdeti a keskeny utat, a Jézus útját. Tudta, Isten akarata az, hogy az evangéliumot minden nép megismerje, amelyről így ír. Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első vagyok én. 15. vers. Ha a Szentlélek téged is meggyőzött már bűnös voltodról, és szívedben érzed a bűn rád nehezedő, nyomasztó terhét, akkor most hallanod kell, hogy Krisztus Jézus vétkeseket menteni jött a világra. Valld meg bűneidet Jézusnak, és ő megbocsát. Keresztjén elhivatásodban erősödj meg. Isten téged kiválasztott, hitet adott, és a mai napon is megadja neked, amire szükséged van. Hitet, testi-lelki erőt a küzdelmeidhez. Pál azt üzeni, ha rajtam könyörült az Isten, könyörül másokon is. Bárkin, mindenkin, aki hozzá menekül. Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, apostolok cselekedetei 2.21. A mi életünkben is ez a legfontosabb, a te életedben is. Menjünk Jézus Krisztushoz, ami megváltónkhoz, most is. Volt egy férfi, aki vasárnap délutánonként kiült háza elé a kiskapuba. Kezébe vett egy korsó sört és emelgette. Háza előtt többen is elmentek, akik igyekeztek a délutáni istentiszteletre. A férfi gúnyosan beszélt hozzájuk. Jó napot! Látom, templomba igyekeznek, de a maguk istenét még soha nem látta senki. Miféle istent mennek imádni? Nézzék csak! Ez itt a kezembe, ez a sör, ez az én Istenem. Ezt legalább látom. Ez segít nekem. Hétről hétre, vasárnapról vasárnapra egyre cifrább megjegyzéseket tett a templomba igyekvőkre. Az istenfélő emberek nem nagyon mondtak neki semmit. Imádságos szívvel tűrték a sok megvető megjegyzést. A sörös korsóját emelgető férfi emellett igen-igen kötekedő volt. Igen ám, de egyszer csak Isten megszólította ezt az embert. Történt az életében egy-két dolog, és a férfi megváltozott, megtért. Bűneit belátta, mélyen magába szállt, és Jézus Krisztus keresztjénél leborulva bocsánatot kért. Úgy gondolta, el kell mennem a templomba. Imádkoznom kell az Úr Jézus Krisztushoz. Nekem is Istent kell imádni ezután. A változás látható volt az életében, de amikor bement a templomba, azzal szembesült, hogy ott vannak azok a templomba járó emberek, akiket ő hosszú éveken át gúnyolt. Most hogy nézzen a szemükbe? Isten szent lelke hathatósan munkálkodott a férfiban, aki odament a templomban azokhoz az emberekhez, akiket szavaival megbántott, és sorra bocsánatot kért. Ne haragudj, hogy megbántottalak. Nem tudtam, mit beszélek. Bocsáss meg nekem. Most már én is megváltoztam. Így ment oda egyenként, és a templomba járók meglepődtek, de örültek annak a csodának, amit az Úr Jézus Krisztus végzett ennek az embernek a szívében. Istennél semmi sem lehetetlen. Örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk, dicsőítünk téged, aki szent lelked által meg tudsz bennünket újítani. Aki végbe vitted megváltásunkat egyszülött fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük a földi életet, amit ajándékba és örömünkre adtál. Segíts, hogy hálatelt szívvel dicsőítsünk és szolgáljunk életünk minden napján. Légy gyógyító orvosunk, hogy a betegség lelke el ne hatalmasodjon rajtunk. védelmez minden ellenséges és rossz indulatú helyzetekben, add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni. Hallgass meg, Szent Atyánk, Jézus Krisztusért. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
Az Európa Rádió híreit hallották. We'll be right back. Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, Gyovai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával, amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a Dolce Vita alatti réteget is. Nemrégiben hazalátogatott többek között szülővárosába Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek. A riporter Balázs Alexandra.
Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanuljak, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérőm megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
Egy olasz úriember személyében?
Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, aki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy vagyis hát, hogy nekem leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért adott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
És nem bántad meg? Olyan volt, mint ha hazamentél volna?
Hát olyan volt, mint ha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimesztert értem meg Olaszországban, a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkozni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam után, tehát ingyesre jöttem Olaszországból, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem, a lakásom ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
De egyébként az írás segített át azon az időszakon? Mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat.
Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcseperedett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonság, hogy milyen jó, és mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról szóltak?
Igen, igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most ez hova fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát akkor még inkább ilyen, de most ez már 10 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mássá.
És hogyan lett ebből könyv?
Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
De Covid időszaka?
Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, én csak így elküldtem, és akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a pohárkis, mert hogy az volt a kezemben, és erre emlékszem, és mondta, hogy hát, hogy elolvasta, és hogy mennyire szuper, és ő úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan lettem olasz mamma?
Igen.
Nem volt nehéz írni?
Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, és nem lehetett kimozdulni a lakásból, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Ő azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
Persze.
De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. Úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Utika Lauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, hol vagytok olasz amarózók, akkor ott van az Ó, azok az olasz szerelmesek, igen. Ez az utolsó könyved, most itt voltál, igen. Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet. De hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint megtudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
Hát egyik hozta maga után a másikat. Tehát miután megírtam a Hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a Hol vagytok olasz amorózók, majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelmes vonalról, és akkor kezdtem el írni az Utika Lauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban. És az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még valami érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában. Tehát, hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam. Amikor végre újra visszatértem az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is, született azok az olasz szerelmesek.
De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
Igen.
Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
Járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
Rengeteg hely van még, amit fel kell fedezni?
Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
De miért azok? Mely részei Olaszországnak?
Hát nekem két olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai partokhoz, Olaszországhoz. És eléggé problémás őket megközelíteni. És a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
Hát nálunk is ez van, a családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része, az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinenst.
De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni? Mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő ugye teljesen olasz, de azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, az pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez, az életstílusom, úgyhogy
nagyon hát, mások, mint mi?
Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
Jó ételek, a lazaság, ráérünk arra még.
Igen.
És ez az életnek a szeretete. Igen. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem táfolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk, az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, vagy ha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
És negatívum. Igen, mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége, és ennyi. És csak a negatívumokat látjuk.
Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet, elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot elolvasni, hát én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
Kedves hallgatóink, Gyovai Helén íróval Balázs Alexandra beszélgetett.
A szeljenek, a mémek nem érdekelnek már, nem voltak még a bőrömben, mert én állatban jobb nálad, jó érzékkel választok rosszul, véletlen sem véletlen, ha megérteném unnám, hogy mi zajlik itt mélyen bennem, mert volt ez már jobb is, meg rosszabb is, mindegy, volá egy kis gondom.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is, nem csak az elme valid.
Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép.
Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le itt benn a szavakon túl, és a falakon innen. Minden kincsem. Mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet. Lehet fele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell.
Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le itt benn a szavakon túl, és a falakon minden. Nekem kék a szívem.
Kontinentális reggeli. az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.